Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érkezik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer utalvány hétfőtől. Erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Elmondta, az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat ár- és csökkentéssel és élelmiszer utalvánnyal segíti. Híres elődök vállán állni nem csak lehetőséget, de feladatot is jelent. Nem elég megőrizni a ránk hagyott értéket és tudást, azokat tovább is kell gyarapítani. Hangoztatta a Semmelweis Egyetem rektora, a Felsőoktatási Intézmény tanévnyitóján. Merkeli Béla úgy fogalmazott, nincs magasztosabb cél, nem létezik nagyobb felelősség és nem lehet megtisztelőbb feladat, mint az emberi élet, az egészség szolgálata és védelme. A Semmelweis Egyetem több mint egy felsőoktatási intézmény, egy olyan történelmi védjegy és márkanév, amely a legmagasabb minőségű oktatási, tudományos és innovációs teljesítményre és gyógyító szolgálatra kötelezi valamennyi polgárát, hívta fel a figyelmet a rektor. Albérletből saját otthonba, pár óra és tartolunk, írta Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthonstart programról szóló bejegyzésében. Kiemelte, hamarosan indul az Otthonstart program, amely fiatalok tízezreinek nyitja meg az első otthon megszerzésének lehetőségét. A fix 3%-os hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek. Az Otthonstart program akár 25 évre felvehető, fix 3%-os kamattal kiszámíthatóságot, biztonságot, tervezhetőséget biztosít. Isten ajándéka, hogy a világ legszebb, legbüszkébb nemzetének a tagjai lehetünk, magyarok és székelyek, akik felelősek vagyunk egymásért. Ez István öröksége, mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a csíksomlyói hegynyerekben, az István a király koncertváltozatának bemutatója előtt. A székelyföldi szakrális helyszínen szombat este tízezrek jelenlétében mutatták be Szörényi Levente és Bródi János rockoperájának koncertváltozatát, Feke Pál rendező és producer nagyszabású produkcióját. Hankó Balázs a rendezvény fővédnökeként vett részt az eseményen. A miniszter az előadás kezdete előtt mondott beszédében felidézte, hogy a magyar történelem a kezdetektől fogva tele van hősökkel, drámákkal, de szerinte mindenek közül a legmeghatározóbb pillanat, a legszilárdabb talpazat, a keresztény magyar állam megalapítása. A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Tihanyi Transit Fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőivel beszélgetett. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a magyar kormány az egyházakkal szövetségben számos programmal segíti a kárpátaljaiakat. Azonban a kárpátaljai magyaroknak, de az orosz és ukrán embereknek, sőt egész Európának is a legnagyobb segítség a béke lenne. Balog Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári szervezetének vezetője elmondta, a háború Ukrajnában és Kárpátalján is minden családot érint, akár a besorozások, akár a gazdasági válság, vagy a családok szétszakítottsága miatt. Nincs, aki ebből kimarad. A szövetség elnöke, Brenzovics László elmondta, a becslések szerint megfeleződött a kárpátaljai magyarság száma, de ez nem kárpátaljai vagy magyar jelenség, mutatott rá. Hozzátette, Ukrajna lakosságáról nincs hivatalos szám, de a 20 millióhoz közelíthet azok száma, akik a háború miatt elhagyták az országot. A Szeged-Csanádi Egyházmegye első püspöke Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódva szeptemberben újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A közlemény szerint a fesztivált Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, Kis Rigó László szeged-csanádi püspökkel közösen 2008-ban alapította azért, hogy egy új klasszikus zenei dimenzióval gazdagítsák Szeged komoly zenei kultúra tekintetében egyébként is pezsgő életét. Idén a fesztivál nulladik napján, szeptember 21-én a Korábban érkeztem alapítványt támogató jótékonysági koncerttel kezdődik meg a rendezvény sorozat. Végül a hétfői időjárásról. A pára és köd feloszlása után hazánk nyugati felén kevés, keleten több komoly felhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti-keleti tájakon néhány zápor is kialakulhat, a déli-délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon lesz élénk. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. szeptember első napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Fehér József ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést. Iskola kezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Friedrich Bachmanntól származik, és így hangzik: a humor a lélek utolsó védelmi vonala, amíg nevetünk, élünk. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Radnóti Miklós szeptember című versét Baranyi Péter előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Kalazancé Szent Józsefről és a nevelésről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően várjuk Önöket legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Érdemes lesz ma is velünk játszani, páros ajándékutalványokat sorsolunk a Mátra Derecskei szén-dioxid gyógygázfürdőbe a Mofettába. Tartsanak addig is, és azután is velünk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hét és iskola kezdést kívánok mindenkinek.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal az egészséges életmódról beszélget Mizsár Andrea gyógytornász életmódtanácsadóval, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Aktualitását az adja a beszélgetésünknek, hogy ugye ön, mint életmód tanácsadó, először gerincbetegekkel foglalkozott, mint gyógytornász, és akkor ugye ebből adódott az, hogy nagyon sok gerincbeteg túlsúllyal küzdött, fogynia kellett, tehát valahogy átváltott az életmód tanácsadóba is. Melyik a könnyebb munka?
Könnyebbnek egyiket sem mondanám, másabb fajta mind a kettő. A gerincbetegeknek a nagy része az lelki eredetű. Tehát egyrészt fizikálisan megterhelő számomra egy manuál terápiás kezelés, másrészt közben meg kell találnom azt a pontot, amikor beszélgetve megtalálom, hogy mégis mi a kiváltó oka, akár egy ülőideg letapadásnak, akár egy porckorongsérvnek, mert hogy mindig találok egy lelki okot, és először azt kell a betegnek saját magában rendbe tennie, és utána indulhat meg a fizikális javulás. Tehát addig még egy izom feszül, azért, mert ő stresszel egy nyugdíjba helyezés miatt, vagy a gyerekek elköltözése miatt, addig nem igazán tudunk rajta segíteni.
Akkor egy kicsit olyan pszichológusnak is kell lenniük, ugye?
Abszolút.
Vagy lennie.
Abszolút.
Mennyire nyílnak meg a betegek?
Első körben biztos, hogy nem, hiszen nagy fájdalommal jönnek. Tehát amikor valakinek fáj a gerince, a porckorongsérv miatt nyomódik az ideg, az azért elég embert próbáló fájdalom, főként, hogyha éjszaka is fáj, és nem tud pihenni. Tehát első körben biztos, hogy nem, első körben a bizalmukat kell megnyerni, és utána tudunk eljutni oda, hogy amikor már látja, hogy jó kezekben van, nem fogok neki plusz fájdalmat okozni, tudja, hogy fogok neki segíteni, akkor fog megnyílni.
Önnek két ilyen rendelője is van, stúdiója, rendelője, nem tudom, minek hívjuk, Tiszaújvárosban is és Miskolcon is.
Így van, Tiszaújvárosban úgy nevezzük, hogy Body Vital Studio, mert hogy mindent is gyógyítunk, első körben a gerinc gyógyítással indult, aztán miután láttam, hogy a túlsúlynak azért van szerepe a gerincpanaszok kialakulásában, illetve olyan egyenes arányosságot láttam, hogy amikor csökkentjük a súlyt, akkor tudjuk csökkenteni a gerincpanaszokat is, tehát így válik válik élhetővé az, hogy megtanulnak élni a gerinc problémákkal, akkor 2014-ben végeztem el a Fitness Company-nak az életmód tanácsadó és wellness tréner képzését, és azóta Tiszaújvárosban együtt végezzük
ezt. Ugye ez egy ördögi kör is lehet, mert hogyha valaki túlsúllyal küzd, akkor van egy önértékelési, egy önbizalmi problémája is, és akkor, mint mondta, tehát a gerince és a mozgásszervi dolgokra is kihat. Na most nyilván akkor valaki azt mondja, hogy ő fogyni szeretne. Hogyan fogjon hozzá? Erről annyit beszélünk, és olyan divat téma lett a különböző fogyókúrák, diéták. Ön mit mond? Tehát mindenkinek van egy kialakult véleménye. Ön mit mond, hogy mi a legjobb?
Én nem szeretem, amikor azt mondja valaki, hogy én fogyókúrázni szeretnék, mert hogy abban benne van a szóban az, hogy kúraszerűen szeretné csinálni. Nem fogyókúrát szeretnék neki, hanem életmódváltást szeretnék, ami azt jelenti, hogy átalakítunk mindent, megtanítjuk arra, hogy mit tegyen, mivel legyen, hogyan és mikor legyen, és ez válik élhetővé. Úgyhogy én azzal szoktam kezdeni, hogy leülünk beszélgetni, és megtudjuk azt, hogy mik a rossz étkezési szokások. Nagyon sok minden van, sok mindenkinek a fejében. Az alapvető dolog az, hogy a vízen kívül mindennek van kalóriatartalma. És sokan azt gondolják, hogy én nem eszek sokat, és amikor elkezdjük összeérni, hogy mégis mi az a mennyiség, miből mennyit esznek, és én ezt kikalóriázom nekik, akkor igencsak el szoktak csodálkozni, hogy valójában mennyi kalóriát visznek be. Tehát ezt kell csökkentenünk.
A kalóriaszámítás viszont elég nehéz, hiszen én mindig mondtam, én is próbáltam már így megnézni, hogy mennyi kalóriát eszem naponta, de hát most, ha megeszek délben egy tányér paprikás krumplit, na, az hány kalória?
Hát most itt pontosan nem tudom megmondani, hogy hány kalória. Na, az a nem jó, hogyha én csak délben eszek. Tehát, hogy a baj már itt kezdődik, hogyha leülünk ketten most, vagy beleülnénk ketten most beszélgetni, akkor erre most azt mondanám, hogy a probléma nem a paprikás krumplinak a kalóriatartalmával van, hanem azzal, hogy reggeltől én nem soroltam semmit sem, hanem délben ettem. Tehát egy nap egyszer eszünk, a szervezetünknek van egy ilyen túlélő programja, ami azt jelenti, hogy ő azt gondolja, hogy mi ilyen fogunk halni. És hogyha egy nap egyszer kap, és egy nap egyszer kap 1200 kalóriát, azt mind raktárba teszi.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az egészséges életmódról beszélgetett Mizser Andrea gyógytornász életmód tanácsadóval, Pétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Bagnál aszfaltoznak, a 38-as és 45-ös kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Terelést építettek ki 60 térségében, a főváros felé vezető oldalon az 59-es és az 54-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A Budapestre tartó járműveket a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon, szintén az M3-ason a 78-as kilométernél a Gyöngyös Kelet csomópont fel- és lehajtó ágát is lezárták. A csomópont környezetében a gyorsító és lassító sáv is zárva van. Az M30-as autópályán Tornyos-Németi irányába a 42-es és 45-ös kilométer között burkolatjavítás miatt csak a külső sáv járható. A 3-as főúton Mezőkövesd elkerülő szakaszán a 140-es és a 142-es kilométer között aszfaltoznak, a munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőőrök irányítják a forgalmat. Mezőnyerre térségében is aszfaltoznak, a 146-os kilométertől a 149-es kilométerig haladnak, és zárják le szakaszosan a félút pályát, napközben jelzőrös irányításra kell számítani. A 4-es főúton a 113-as és a 120-as kilométer között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható 60 km per órás sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdobonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 32-es főúton Szolnok belterületén a 72-es kilométernél lévő vasúti felüljáron karbantartási munka miatt félpályás lezárásra és jelzőlámpás irányításra kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Mikor az élet elsodor téged, ne gondolj másra, bár az utazás. Ne legyél gyáva, sosem nézd hátra, a szíved súgja, az otthon visszavár.
Reggeli magazin.
Nyárias idővel indul a szeptember. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma helyenként párás, ködös a reggel az északi régióban, majd napközben sok napsütés várható gomoly felhőkkel. Csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A légmozgás mérsékelt marad. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap sok napsütésre, meleg időre van kilátás, a csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Délután a Dunántúl fölé fátyol felhők érkeznek, illetve nyugaton, északnyugaton a gomoly felhőképződés is erőteljesebbé válik, és errefelé helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán egy hideg front hozhat megnövekvő gomoly felhőket, és ezekből több teljességünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok az északira, északnyugatira forduló szél, főként a Dunántúlon és zivatarok környezetében támadhat fel. A hajnali 15-21 fokot követően délutánra 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön a hajnali pára és kötfoltok feloszlása után nyugaton sok napsütés várható, a középső és keleti tájakon a napos időszakokat viszont elszórtan záporok, zivatarok zavarhatják meg. A szél legfeljebb zivatarok környezetében erősödhet meg, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat. Orvos meteorológia: ma nem várható fronthatás, kora reggel a nyírkos párás tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, napközben a szelesebb nyugati tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Az ország nagy részén napos nyári idő várható, ami jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte elérheti az erős fokozatot, így ezeken a tájakon a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, fokozottan figyeljünk a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia: ma az ország nagy részén száraz utakra számíthatunk, egy-egy zápor legfeljebb keleten, észak-keleten okozhat átmenetileg nedves, csúszós útszakaszokat. Napközben nyugaton feltámad a déli-délnyugati szél, élénk, néhol erős lökések csökkenthetik a menet stabilitást. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, vezessünk óvatosan, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés: a parlagfű pollen koncentrációja országszerte nagyon magas, de az Alföldön és a főváros térségében extrém magas koncentrációban is előfordulhat. A feltámadó szél hatására az allergiás tünetek jelentős fokozódása várható, viharok környezetében pedig rohamszerű erősödést is tapasztalhatnak az allergiások. A tartósan esős tájakon a parlagfű virágporának koncentrációja közepes magas szintre eshet vissza. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes, míg a kenderféléké, a pezsitfűféléké és a libatopféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Radnóti Miklós, szeptember. Ó, hány szeptembert értem eddig ésszel! A fák alatt sok csilla, barna ékszer, vad gesztenyék. Mind Afrikát idézik a perzselőt, a hűs esők előtt. Felhőn vett ágyat már az alkonyat, s a fáradt fákra fátyilas fény esőz. Kibomló konttyal jő az édes ősz.
Radnóti Miklós, szeptember című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Penklubba. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Szent kapuk, a szent lépcsők, a katakombák, a közös áldozatvállalás megerősítették a hitünket. Interjú Horváth Zoltán atyával, a pesti Szent Teréz plébánia esperes plébánosával, római zarándok útjukról. Kedreggel együtt miséztünk Pápai Lajos emeritus győri püspökkel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, ahol a pásztor együtt otthonyájával, vagyis Horváth Zoltán esperes atya stúdiónk vendége, a pesti Szent Teréz plébánia 40 fős zarándok csoportjával. Isten hozott Zoltán atya Rómában, a Vatikán Rádió stúdiójában is. Sokszor jártál már itt a pápák városában, nálunk is a rádióban, ezért is kérdem, mi az, ami leginkább visszavonz ide téged, Rómába?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat és László atyát is. A legnagyobb öröm a Szent Péter Bazilikába belépni. Akkor érti meg, érzi meg az ember, hogy Péterhez és az ő egyházához tartozom. Én ennek az egyháznak vagyok egy lelkipásztora, és akiket rám bízott a Jóisten, őket is ehhez az egyházhoz, ehhez a Péteri egyházhoz szeretném kötni, egyre közelebb hozni, de ugyanakkor megtapasztalni, hogy mennyi mindenki más is van ott Szent Péter közelében. A többi nép, a többi nemzetiség, a több nyelvű ember, hogy mi egy világegyháznak vagyunk a része. Mert lehet, hogy otthon megtapasztaljuk egy hétköznapi szentmise alkalmával, hogy lehet, hogy kevesebben vagyunk. Úgy érezzük, mintha elfogynánk. Itt pedig megerősödünk abban, hogy hát nem, mi egy világegyháznak vagyunk a részesei, egy világegyházhoz tartozunk, amelyet Jézus Krisztus hozott létre, és alapított meg, és bízott Szent Péterre, és mindenki ugyanazért jön ide. A zarándok csoport legtöbb tagja a Szentatyával való találkozása vasárnapi úrangyalán, ahol szintén a budapesti csoportot is köszöntötte a Szentatya, mondották, hogy hát ennyi ember ezért a pár percért idejön a világ minden tájáról? Igen, mert ebben a pár percben Péter utóda eligazítást ad az evangélium tanításában, és áldását adja ránk. Ezért vagyunk itt. és ez vonz engem is, és hát remélem, hogy a többi zarándoktársamat is, hiszen második csoporttal jöttünk a Szentélybe, és hát összesen 100-an jöttünk a két csoporttal együtt, evel a mostanival együtt ide Rómába az idén.
A Szentély sajátossága a Szent Kapu. Sikerült áthaladni rajta?
Így van. Felváltva vittük a keresztet egészen az Angyalvártól a Szent Péterig, és végig imádkozva, végig énekelve, és mindenki felajánlását előtte csendben megimádkozva egy csendes kápolnában, hogy kiért, miért fogja felajánlani ezt a mostani zarándoklatát, indultunk a Szent Péterbe.
Naponta látom a rádióba jövet a csoportokat, élén keresztel, a papjukkal többnyire, zarándokcsoportok kisebb-nagyobb létszámmal vonulnak a Szent Péter Bazilika felé. Nekem mindig szívben rengető látvány ez, az egyház él, és erősödik ezáltal. Milyen érzést tapasztaltál magadban, meg a többiekben, a nyájban, amikor vonultatok a Szent Kapu felé?
Az egyik mindenféleképpen az, hogy talán ma az ember nehezen visel fizikai megpróbáltatást. Azért a tűzőnapon vonulni, közben folyamatosan, hangosan imádkozni, vagy pedig aki váltásonként vállalta, hogy ezt a nagy keresztet, amit ugye láttunk az ifjúsági találkozón a Szent Atya kezében is, meg más alkalommal is, viszi, hogy vajon mi viszi rá az embereket, hogy ilyen megpróbáltatást vállal? Miért nem mondja azt, hogy én majd megvárlak ott benneteket a bazilika előtt? Én ezt nem bírom, én ezt nem csinálom. És van fiatal, és van idős, és van egészséges, és van beteg, és jön, és vállalja, és olyan erő van ebben, még nem is kellett mondani semmit, de ebben olyan erő van, hogy én áldozatot szeretnék hozni szeretetből valaki másért, mert felajánlja egy elhunytjának a búcsú kegyelmét, vagy egy élőnek, vagy egy eltévejedett gyerekének, unokájának. Mindenki valaki másért ajánlja ezt fel, de hogy én azért áldozatot, ahogy Krisztus áldozatot hozott értem, hiszen ez van a kereszten. Tehát én bennem is, és utána elbeszélgetve az zarándoktársakkal sokakban ez, hogy ilyet vállalok, repülővel jöttünk, nem gyalog Budapestről idáig, ugye abban nem volt semmi áldozat, de hogy most én itt ezt meg tudom tenni, és megtehetem, ez kegyelem.
Kegyelem, ami erősíti ezt a személyes, illetve közösségi tanúságtételt, illetve más csoportokat látni, akik előttetek haladnak, vagy titeket követnek, számukra egy tanúságtétel is. Tehát tanúságtételt tenni, illetve másokét látni.
Igen, a mások hitének megnyilvánulásai egy ilyen nemzetközi környezetben, ahogy említettem már, hogy a Szentpéterben is, hát mindenféle népből vagyunk ott, keresztények, katolikusok. A másiknak a hitének a megélése az az én hitemet is megerősíti. És amikor, ahogy említettem, otthon vagyok, amikor esetleg télen kevesebben vagyunk, úgy érzem, vagy azt élem meg, hogy hát csak én vagyok itt, meg csak én gondolkodom így, és rájövök, hogy ez egyáltalában nem igaz, és ez nekem egy olyan erőt ad, ez a mások hitét látva élni meg a zarándoklatot, hogy valóban az idei szentépnek a jelmondatához kapcsolódva, vagy a reményt ad az embernek, hogy az egyház él, és élni fog a világ végezetéig, és ez nem azon múlik, hogy most 15-en vagy 20-an vagyunk azon a hétköznapon a misén, mert vasárnap, hála Istennek, a terézben sokan vagyunk, de ezért hétköznap nálunk is észrevenni, hogy kevesebb a hétköznap templomba járva, azért említem ezt ennyiszer, de hogy ez olyan erőt ad, hogy hát él az egyház, és mi ennek az élő egyháznak vagyunk a tagjai.
Hogyan lehet idén, a szent év során egy szokásos plébániai életnek szentévi karaktert adni úgy, hogy azok is részesedjenek belőle, akik nem tudnak eljönni Rómába, se az egyik, első, se a második csoporttal?
Igen. Az egyik dolog mindenféleképpen, hogy a szentévet, bár a mi templomunk otthon nem kijelölt szentévi templom, de egy megnyitását a szentévnek megszerveztük, amelyben az összes plébániai csoport egy-egy tagja vagy vezetője vitte be a templomba Krisztus keresztjét, vízkereszt napján mi akkor szerveztük meg ezt, és kezdtük meg a plébániai szentévet. A másik dolog, hogy ezeknek a csoportoknak, közösségeknek, hát a hittan csoportokkal együtt 42 csoport működik a plébánia keretei között, hogy az idei esztendőben azt keresem, hogy az egyház az én életemben, Krisztus az én életemben mire, mikor, hogyan, milyen érett körülmények között adott reményt arra, hogy van tovább, hogy érdemes ezt a dolgot megküzdeni, hogy ez nekem örömet jelent, hogy ez engem boldoggá tesz, hogy én keresztény katolikus vagyok. Ezt keresni kapták ezek a közösségek, csoportok ettől kezdve feladatként, és nyilván, hogy hát még nincs vége a Szent Évnek, ez a csoportok újra indulásával szeptembertől majd folytatódik.
Igen, ennek a Szent Évnek kulcsfogalma a remény, erről beszélünk. Hogyan lehet ezt a reményt elmélyíteni, valahogyan konkrétabbá tenni, mint úgy első hallásra azt tudni véljük?
Ugye a reményt mindenféleképpen Krisztus adja, ez teljesen nyilvánvaló. Ezt most a katakombában élte át a csoport a legjobban, nagyon érdekes a Holtak Birodalmában, hogy mert arról elmérkedtünk, hogy vajon az őskeresztények számára az, hogy oda temetkeztek, és aztán oda jártak imádkozni, vagy akár ugye szentmisét ünnepelni, hát egy halottak világában mi adott reményt? Azt, hogy itt csak a teste van, és ő él. Tehát, hogy a halálon túl is van élet, mint hogy a legtöbb pogány, vagy nem hívő, bár abban a világban kevesen voltak nem hívők, számára ez befejeződött a halállal az élet legtöbbször. És hogy milyen érdekes, hogy pont a kereszt volt az, amit soha nem használtak szimbólumként ezeken a katakombai sírokon, hanem mindenféle más szimbólumokat, ugye a halat, a Krisztus monogramot, a galambot, stb. És hogy a mai világ mennyire fél a kereszttől. Hány és hány helyen kell középületekben, vagy iskolákban leszedni a keresztet, hogy ne sértse azt, aki nem keresztény. Miért fél a mai világ a keresztől?
Válaszolhatok?
Persze.
Úgy gondolom, hogy de a kereszt mindenféleképpen a szeretetből vállalt szenvedés jele. Ha én elveszem a szeretetből vállalás szót, marad a szenvedés, ez a világ nem tud mit csinálni Krisztus nélkül a szenvedéssel.
Pontosan
egyet tud tenni, el akarja kerülni. Tehát megtagadom, és leiszedem a falról, nehogy megkísértsen a kereszt.
Igen, nehogy az legyen, hogy hát én miért vállalnék én szenvedést? Hát én nem akarok szenvedni. Ki akar szenvedni? Senki sem akar szenvedni. A szenvedésnek önmagában az emberi életben semmi értelme nincs Krisztus nélkül. És én meg kiiktatom belőle Krisztust, és marad a szenvedés, akkor a reményt is elveszítem.
Tehát így lesz akkor a kereszt tulajdonképpen horgonyá.
Igen, pontosan,
ahogy a igen.
Meg ahogy a logón is van, ugye a kereszt és a horgony egy.
Úgy hallottam éppen tőled a Magyar Kápolnába menet, hogy ez a római mostani zarándoklat záróköve ennek a zarándok útnak. Merre is jártatok korábban most?
Igen, tehát említettem már ugye a katakombát, természetesen a négy pápai bazilika szent kapuján mindegyiken átmentünk. Ezen kívül persze természetesen a római hírességeket azért meg kellett nézni, egy Viktor Emánuel emlékmű, egy Trévikút, egy stb. És ami nagy élmény volt mindenféleképpen a Szent Lépcső, és a Szent Lépcső tetején lévő kápolnának a Banamise és a Sancta Sanctorum, hogy most miért megyünk föl megint csak fájdalmat okozva magunknak térden azon
úgy
a lépcsőn?
Úgy mentett térdenálva, mentetek fel.
Igen, és akkor
szép.
Hát nyilván aki tudta vállalni, ugye? De hogy is ott fönt vár az a Krisztus, akit a mennyországból érkezett angyalok festettek. Összekapcsol engem ezzel a világ.
A nem kézzel festett, meg
nem kézzel fest. Így van. Tehát, hogy összekapcsol engem a mennyei világgal, azzal a Krisztussal, akiért én azt a lépcsőt végigjártam.
A hallgatóknak mondjuk el, a keresztény hit számára mit is jelent ez a lépcső? Honnét került ide, és minek az emlékét idézi fel?
Ja, Jeruzsálemből került ez is ide, ugyanúgy, mint ahogyan a többi jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikában található, és más templomokban is, Rómában, Jézus személyéhez, földi életéhez kapcsolódó erekék, melyeket alapvetően Szent Ilona, ugye Konstantin császárnak az édesanyja hozott ide. Így a Szent Lépcsőt is, amely nem más, mint az Antónia várban a kivezető lépcső az udvarra, amelyen Jézus, miután Pilátus beszélt vele, egyrészt itt mutatja meg, hogy ecce homo, a megostorozás után íme az ember, és innen indul el az ítéletet követően Jézus a kereszt útjára megváltást beteljesíteni a Golgota hegyén.
És amikor az arándok ezen a lépcsőn térden állva minden egyes lépcsőfokon imádkozni kezd, valójában maga is belép Krisztus kereszt útjába.
És ez felszabadít. Ez nagyon érdekes.
Ezt többen, tapasztaltad?
Igen, igen, és sőt, többen beszámoltak arról, hogy vagy amikor imádkozott, tehát amikor az Istenhez szólt, akkor nem fájt a lába. Vagy amikor már eljutott a feléig, akkor ő már azt érezte, hogy ő valami olyat kapott, nem ő adott azzal, hogy áldozatot vállalt, hanem ő egy olyat kapott, ami őt megerősíti abban, hogy áldozatok árán, de érdemes a krisztusi úton járni.
Erről ti utána beszéltetek?
Igen, igen, természetesen.
Vannak ilyen kiértékelések?
Igen, 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 igen. Ez szokott lenni a végén ilyen kiértékelés, illetve hát a nap végén is sokszor leülünk és beszélgetünk, meg hát útközben is az arándoktársakkal beszélgetünk természetesen a megélt élményekről.
Róma idei nagy újdonsága a Szent Év mellett, ami az egész éves évben tapasztalatú, meg ajándéki számunkra, az új pápa. Beleszoktatok-e már úton 14. Leó pápa Péteri szolgálatába?
Igyekszünk, igen, természetesen. Nyilván én, aki egyik alapítója vagyok a Café Francescónak Budapesten, amelyik ugye a Ferenc pápa látogatása nyomán jött létre, és az ő gondolatvilágát, vagy eszmeiségén alapján indult el, és azóta éppen most egy éves egyébként. Hétről hétre különböző vendégeink vannak, akikkel ott beszélgetni lehet, és akikkel találkozni lehet, legyen az egy svájci gárdista, legyen az a nuncius, legyen az a bíboros úr, legyen az egy orvos, legyen az egy egyszerű munkás ember, aki a hitének megéléséről tesz tanúságot, és a kávézó ilyenkor mindig tele van, és elsősorban fiatalokkal. Tehát egy ilyen missziós terület, ezt mi mondtuk, hogy mi nem megyünk ki a perifériára, mi bemegyünk a belvárosba, az 5. kerületbe van, ugye a Molnár utcába, ahol a legtöbben megfordulnak az emberek és a fiatalok is, és ott egy ilyen missziós kávéház lett belőle. No, tehát számomra és a közösségben már beszélgettünk szintén erről, Leó pápának a megfogalmazásai szintén egyszerű, mint a Ferenc pápáé, de mégis úgy érzi az ember, hogy úgy mutat irányt, hogy van benne egy szerénység. Én ezt így gondolom, én azt szeretném, ha ti is így indulnátok el. A megfogalmazás világos, egyértelmű, könnyebben eligazítást ad az embernek, hogyha megmondják, hogy ez az, amit én ajánlok. Nincs benne, hogy úgy mondjam, erőszak, vagy ráderőszakolás, hogy már, de csak így lehet, mert egyébként elkárhozott. Tehát ilyen nincs benne, szó sincs róla. Nagyon szimpatikus, ugye a három, vagy hát a két világnyelv és az olasz használata, hogy tudja, hogy kikkel áll szemben, és őket is megszólítja. Tehát spanyolul, angolul teljesen természetesen váltogatja ezeket a nyelveket, és ami ugyanúgy megvan, ez a közvetlenség az emberekkel, amikor találkozik. A mosoly, az áldás, a simogatás, amire olyan nagy igénye van az embereknek. Egy ilyen elidegenedett, mobiltelefonba temetkező világban, hogy én megsimogatom a másikat, én szólok hozzá, én a szemébe nézek, én meghallgatom, amit mond. Ebben óriási, amit ő is tesz. Én ennyit látok egyelőre belőle.
Igen, végül egy személyes kérdés. Mi az, ami a te reményedet élteti? És honnan merítesz erőt lelki pásztori és esperesi feladataidhoz?
Az én reményem természetesen Krisztus, de amikor olyan emberekkel találkozom, akiknek szükségük van az Istenre és az Isten világára, és ő nem is tudja, csak valamit keres. Hogyan értem ezt? Először én arra gondoltam, hogy lesz a héten egy nap, amikor lelki beszélgetésekre szeretettel látom azt, aki arra jelentkezik. Már 3 ilyen nap van egy héten. Tehát azt jelenti, hogy az embereknek a személyes meghallgatásra, az Istennel való személyes találkozásnak a módjairól, lehetőségeiről beszélni, és feltárni, és megérteni, arra szükségük van. És van hétfőnként nálunk egy szentségimádási óra, amelyben vesperást is imádkozunk, és amelynek a végén személyes szentségi áldásban részesülhet az, aki ezt kéri. Megállhat az élő Krisztus előtt, a Szentostyában, a monstranciában, elmondhatja neki is mindazt, ami a szívén van, hogy ő mire kéri az Istennek az áldását. Tehát a személyesség igénye, és a személyességen keresztül a személyes Istennel való kapcsolat. Nem egy tárgyal beszélgetek, nem egy tőlem távol élő ismeretlen valakivel találkozom, hanem egy élő személyes Isten kapcsolat. Nekem ez a reményem, mert erre van vágyuk és igényük az embereknek.
Kedves Zoltán atya, köszönöm ezt a jó ízű és egészen személyes hangú beszélgetést. Még további áldást és áldott hazatérést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
A Horváth Zoltán esperes plébánossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszönöm, búcsúzik az adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen. hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus sikertelen názáreti fellépéséről olvasunk a mai evangéliumban. Szent Lukács Jézus nyilvános működésének kezdetére teszi az eseményt, míg ugyanez a történet Máté és Márk művében későbbi időpontban található. Mivel a Lukács szerinti változatban még a tanító út kezdetén vagyunk, ezért Jézus beszéde mint egy programbeszédnek tűnik, amelyben saját küldetéséről ad tanítást. Izaiás proféta jövendőlését önmagára vonatkoztatja. Ő az, aki nyugszik az Úr lelke. Kettős megerősítése számára, egyrészt a Szentlélek erejével cselekszik, másrészt ez a lélek az Úrtól, az Istentől, a mennyei atyától jön el számára. Jézus tehát korának tanítóival ellentétben nem saját emberi bölcsességét tanítja, hanem azt az örömhírt hirdeti a lélek erejével, amit az atyától hozott el nekünk. Ezek szerint jövetelének az a célja, hogy a Szentlélek erejével szabadulást hirdessen mindazoknak, akik testi vagy lelki betegségben szenvednek, vagy akiket korlátoznak szabadságukban. Jézus jövetelének másik célja, hogy az örömhírt mindenkinek, köztük a szegényeknek is hirdesse. A gazdag emberek ugyanis igyekeznek sok kiváltságot szerezni maguknak, hogy életük minél biztonságosabb és boldogabb legyen. A lélek boldogságát adó evangélium viszont mindenkinek szól. A beszéd állásfoglalásra készteti a názáretieket. A kezdeti helyeslést követően azonban felháborodnak, a hangulat ellenségesre fordul, szembefordulnak Jézussal. Az ellenségeskedésük odáig fajul, hogy az életére törnek, halálát akarják. Én hogyan hallgatom Jézus tanítását?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 134-es énekének az A, mint Alader, E, mint Elemér és a H, mint Hugó jelzésű verszaka, illetve szintén a Szent vagy Uram című énekeskönyv 273-as éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv két éneke, a 234-es három részletben az A, mint Alader, E, mint Elemér és a H, mint Hugó jelzésű verszaka, illetve a Szent vagy Uram 273-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!